Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Úrunk, hálásak vagyunk neked ezért a mai alkalomért, hálásak a te szavadért, és köszönjük, Urunk, hogy ma is összegyűjtöttél bennünket, hogy ma is van hozzánk szavad. Kérünk, hogy áld meg ezt a drága gyülekezetet. Add, Uram, hogy erővel, hatalommal szólhasson a te drága igéd, és adunk, hogy minél többeket megérinthessen a mai ige, hogy azok, akik kételkednek, azok valóban hitet nyerjenek, azok, akik bátortalanok, azokat te bátorítsd, akiket inteni kell, azokat kérlek, hogy intsd igéd által. És Uram, nekem is adj bölcsességet, felülről jövő bölcsességet, mert Uram, látom, hogy az én erőm, az én tudásom, az én ismeretem kevés, de köszönöm, Uram, hogy te mindezt kipótolod. Köszönöm, Uram, hogy valóban te nem akarod a bűnös ember halálát, hanem azt akarod, hogy megtérjen és éljen. Uram, így kérek, hogy jöjj szent lelked által, és szentelj meg bennünket jelenléteddel. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azokat a szent igéket, amelyeket erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Péter első levelének második fejezetében a 13-tól a 17. versig, Pál apostolnak az első Timóteushoz írott levél második fejezetében az első 3 verset, valamint a római levél 13. fejezetéből az első 7 verset a következőképpen. Péter ezt írja: engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, és a jót cselekvők megdicsérésére. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Isten féljétek, a királyt tiszteljétek. Pál apostol ezt írja Timóteusnak: arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes Isten félelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt. És a római levélbe pedig ezt írja Pál apostol: minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe. Akik pedig megfordulnak vele, azok maguknak köszönhetik ítéletüket. Mert nem a jó cselekedet miatt kell félni az elöljáróktól, hanem a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle, mert Isten szolgálja ő neked a jó elősegítésére. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig a tisztelettel, annak a tiszteletet. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen.
Szívembe jöjj, szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Ó, jöjj ma még, lakója lény, jöjj szívembe most, Úr Jézus.
Foglaljuk helyet. Drága gyülekezet, kedves testvérek, ahogy említettem, a mai Isten tiszteletünk témája a felsőbbség iránti tisztelet. Van néhány ember, történelemből kiemeltem néhányat a teljesség igénye nélkül. Az első bal felső sarokban Néró császár, aztán Napóleon, aztán Rákóczi, Mátyás, Hunyadi, Széchenyi, Teleki, Nagy Imre, korábbi miniszterelnökünk Gyurcsány Ferenc, és a jelenlegi miniszterelnök Orbán Viktor. És még lehetne sokakat említeni, hogy kik azok, akik vezetők voltak ebben a világban, mondhatjuk azt, nem biztos, hogy itt az utolsó kettőre vonatkozik, de a világ meghatározó vezetői, hiszen Néró császár a világ akkori legnagyobb birodalmát vezette, többek között Néró volt az, aki az 50-es évek közepén hatalomra jutott, és a világ egyik legnagyobb birodalmát ő vezette. De hát természetesen ide lehetett volna hozni Sztálint is, majd őről fogok beszélni. Lehet, hogy kicsit többet is, mint amennyit megérdemelni. Tehát Sztálint is, természetesen Lenint is. Azt gondolom, hogy végtelen azoknak a sora, akit meg lehetne említeni, vezetőket, illetve felsőbb hatalmakat. Isten igéjének világos útmutatás alapján szeretnénk ebben a kérdésben tájékozódni, mert amit tudunk az Isten igéjéből, hogy a felsőbbség iránti tiszteletet meg kell adni. Nyilván vannak olyan helyzetek, amikor nehéz. Vannak bizonyos korszakok, időszakok, amikor talán egy kicsit nehezebb. De azt gondolom, hogy nekünk nem erre kell tekintenünk, hanem arra kell tekinteni, hogy mit mond Isten igéje. És szeretnék világosan látni, és reményeink szerint, ha megértettük az igét, bölcsen beszélni, tenni, viselkedni ebben a nagyon komoly dologban, mert úgy gondolom, hogy mi hívő keresztjének nagyon sokat vétkezünk ebben a mindennapi életünkben, életünket átszövő témában. Sok esetben tiszteletünk, beszédünk és gondolkodásunk vezetőkről csak azok irányába tiszták, akik javunkra cselekednek, felfogásunkkal egyezőek, és egy ideológiai platformon vannak velünk. Mindenek előtt hadd szögezzek le már az elején néhány nagyon fontos, alapvető dolgot, fundamentumot. Ige hirdetésem nem lesz pártpolitikával átszőtt, nem kívánok egy-egy ember mellett vagy ellen kiállni, pro és kontra véleményt formálni, mint minden tisztességes népét, társadalmát, egyházát szerető, iránt a felelősséget érző embernek, nekem is van véleményem egyházi és világi vezetőkről, bár nem mindig ismerhetem minden szegmensét, döntésének, mérlegelésének minden oldalát, nem vagyok abban a pozícióban, nem ülök abban a székben, amiben ők ülnek vagy ültek, nem tudom átérezni minden döntésének, döntésüknek mérlegelését, ezért véleményem torzíthat, de egy biztos, hogy Isten igéje szerint szeretnék gondolni vezetőimre, egyházi és világi elöljáróimra. Ez nem azt jelenti, hogy valakivel esetleg ne szimpatizálnék, és valaki esetleg kevésbé szimpatikus számomra, vagy ne értenék mindenben egyet, vagy esetleg vannak olyan dolgok, amivel mindenben egyet értenék, vagy akár még kritikát ne fogalmaznék meg. Nem ezt jelenti. Meg lehet tenni, de szeretettel és tisztelettel, Isten igéjének lelkületével. És erre hadd hívjam fel a figyelmet, kedves testvérek, hogy Isten igéjének lelkületével kell nekünk akár kritikát is megfogalmazni. Arra törekedni, hogy a kritikánk az mindig legyen építő, ne becsmérlő. Én ma nem kritikát fogalmazok meg, és ezt hadd hangsúlyozzam, hogy nem kritikát fogalmazok meg akár bizonyos vezetőkkel szemben, és szimpátiámat juttatom kifejezésre a testvérek előtt bizonyos vezetőkről. Nem, igehirdetésem nem erről kell, hogy szóljon, hanem arról szeretnék világosan beszélni, hogy kitől van a hatalom, kinek adatik, és nekem milyen feladatom van, és szerepem van a társadalomban, az egyházban, és hogyan kell viszonyuljunk vezetőinkhez, akiknek hatalom adott ott a kezükbe. Egy kicsit időzzünk el egy nagyon kényes kérdésnél, de erről is őszintén kell beszélni, a politikáról. Hogyan viszonyuljunk a politikához, hogyan viszonyuljunk a politikusokhoz, vezetőinkhez? Azt gondolom, amikor vezetőkről beszélünk, akkor a legtöbb esetben világi, politikai vezetőkre gondolunk, pedig vezető lehet egy oktatási intézményben, egy vezető lehet egy vállalkozásban, egy munkahelyen, egy családban, de lehet egy ország élén is egy vezető. A vezetőhöz való viszonyomról és az ő hatalmáról beszél Isten igéje. Azt nagyon világosan kell látni, hogy minden hatalom, minden, ami itt föl van sorolva, például 10, minden uralkodó vagy vezető Istentől kapta a hatalmát. Még az a Néró császár is, aki Krisztus után az 50-es években, ugye tudjuk azt a dokumentum leírásai alapján, hogy nem volt nála minden olyan gömbölyű, és tudjuk azt, hogy szeretett volna ihletet nyerni, szerette volna megfesteni például az égő Rómát, és ezért felgyújtotta a várost, és aztán a keresztények nyakába varta, és tulajdonképpen ő indította el a hivatalos keresztény üldözést. Erről Josephus Flavius, kortörténetíró, zsidó kortörténetíró egyébként sok mindent leír, beszámol ezekről. De akkor is azt kell, hogy mondjam, hogy többek között például Néró Istentől kapta a hatalmat. Miért? Azért, mert az ige mondja, hogy minden hatalom Istentől van. Amikor Jézus és Pilátus, és akkor most egy kicsit korábbra megyünk vissza, a 30-as évek elejére, amikor Jézus és Pilátus találkoznak, beszélgetnek, ugye Pilátus a nagy római birodalom Júdának a helytartója volt, akkor Jézus azt mondja Pilátusnak nagyon nagy tisztelettel, ugye tudjuk, hogy Jézust kihallgatni vitték, aztán vitték Pilátushoz, hurcolták ide-oda Heródeshez, nagy tanács elé, és amikor oda kerül Pilátus elé, mert a zsidó főpapok, írástudók oda citálják Jézust Pilátus elé, akkor azt olvassuk, idézem az igét, Jézus így válaszolt Pilátusnak, semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. És tudjátok, drága testvérek, hogy nekünk minden elöljárónkhoz így kell viszonyulnunk, hogy semmi hatalma nem lenne, ha nem felülről adatott volna. És Jézus ezt nagy-nagy szeretettel, tisztelettel, nem kioktató stílusban, de így mondta, semmi hatalmad nem volna rajtam, ha nem felülről adatott volna neked. Tehát Pilátusnak a hatalma az nem Tiberius császártól volt, hanem egyedül Istentől. Josephus Flavius, akire az előbb is hivatkoztam, zsidó kortörténetírótól sokat megtudhatunk egyébként Pilátusról. Ennek az embernek a hatalmát Isten nagyon-nagyon furcsa módon vette vissza. Az evangéliumokból azt tudjuk, hogy a felesége, Pilátusnak a felesége óvta őt Jézus elítélésének kérdésében. Ezt olvashatjuk a Máté evangélium a 27. fejezetében, mikor pedig a bírói székben ült Pilátus, felesége ezt üzente neki, ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába. Ezt említi az evangélium Pilátusról, többek között, még sok minden mást is, de többek között ezt. Pilátus híres volt a túlkapásairól, a vérengzéseiről, és ezt a hatalomittas embert aztán a hagyomány szerint a galliai Viennába száműzték, száműzetésben halt meg ez az ember. Nem tudjuk pontosan, a feljegyzések ellentmondásosak, nem tudjuk pontosan, hogy hogyan, milyen körülmények között halt meg, de az biztos, hogy száműzetésben halt meg, és egyes források szerint önkezével oltotta ki az életét, más feljegyzések szerint pedig Néró császár végeztette ki ezt a helytartót. Isten igéjéből, amit egyértelműen látnunk kell, hogy hogyan viszonyuljunk a vezetőkhöz. Jézus szeretettel, tisztelettel, de őszintén megmondta Pilátusnak, hogy semmi hatalmad nem volna. De említhetünk egy másik szemét, aki szintén jól bemutatja, hogy hogyan kell a vezetőkhöz, a politikusokhoz viszonyulnunk. Dániel, aki hívő emberként politikus volt, politikai pozíciót töltött be, hiszen Isten embereként ilyen szolgálatot kapott az Úrtól, egy nagyon nehéz időszakban látott el politikai vezetői feladatot. Dánielről, akiről az Ószövetségben olvashatunk, Dániel a babiloni király minisztere volt, miniszteri feladatot látott el. Hosszú élete alatt 3 rendszerváltást, én egyelőre csak egyetlen egy rendszerváltást, de feltételezem, hogy lehet, hogy még meg fogok élni másodikat is, vagy akár harmadikat is. Minden esetre Dániel 3 rendszerváltást élt át. Nebukadnezár halála után 2 kis király következett, majd az a király, aki mellett Belsacár volt a társuralkodó, aztán következett a médek uralma, Dáriusz király, és megérte még azt is, amikor Círusz király hazaengedte a száműzöttek első csoportját Jeruzsálembe. Azt a 70 évet, amit Jeremiás prófétált babiloni fogságnak, Dániel végigélte, gondoljatok bele. 73 éven keresztül, 73 éven keresztül volt politikai szolgálata, és ezt a politikai szolgálatát figyelemmel kísérhetjük a Szentírásban. Milyen volt ez az ember? Milyen volt Dániel? Hogyan viszonyult a politikához? Hát ami nagyon fontos elsőként leszögezni, az az, hogy mint állami hivatalnok becsületes, hűséges és bölcs ember volt. Nem vonta ki magát a közéletből, ugyanakkor minden tisztátalanságtól elkülönítette magát. 2 példát hadd említsek, amikor serdülőként 3 társával együtt a babiloni király udvarába került, nem volt hajlandó a király asztaláról étkezni. És lehet, hogy valaki azt mondja, hát, hogy azért ez túlzás, most a király asztaláról nem enné. Hát ő egy zsidó ember volt, Dániel egy zsidó ember volt, komolyan vette az Isten igéjét, komolyan vette az Isten szavát. És gondoljuk arra, hogy a király asztalán a pogány bálvány áldozattal összefüggő ételeket kínáltak. És ő azt mondta, hogy tisztátalan ételt ő nem fog enni. És Dániel részéről ez a magatartás egy hitvallás volt. De nem csak az étkezésben, hanem semmiféle tisztátalan ügyben nem volt hajlandó részt venni. És ennek meg is lett az ára. Egy olyan képet választottam, például az egyik ára az, hogy oroszlánok vermébe vetették. Szándékosan kiéheztették az oroszlánokat, a császár, vagy az uralkodó kiéheztette az oroszlánokat, és aztán Dánielt az oroszlánok vermébe vetette. És Isten megőrizte őt. Isten megoltalmazta. Miért? Azért, mert nem volt hajlandó részt venni tisztátalan ügyekbe. Isten üzenetét mindig kertelés nélkül közölte, minden uralkodóval, nem csak a józan Nebukadnezárral, hanem a teljesen részek Belsacárral, de mindig nagy szeretettel, tisztelettel és az igazságot egy pillanatra nem csorbítva beszélt nekik. Dániel is nagyon jól tudta, hogy minden hatalom Istentől van. Neki van hatalma adni, és neki van hatalma hatalmat visszavenni. Birodalmakat felállítani, és van hatalma birodalmakat összerombolni. Ki gondolta volna Jézus idejében, hogy a hatalmas nagy római birodalom össze fog omlani. Ki gondolta volna? A drága testvérek, ki gondolta volna néhány évtizeddel ezelőtt, nálam idősebbek, akik éltek még a kommunizmusban, ki gondolta volna, hogy a hatalmas nagy szovjet birodalom össze fog omlani? Senki nem gondolta. Miért? azért, mert Istennek van hatalma birodalmakat adni, és van hatalma birodalmakat összerombolni. Pál apostol azt mondja a Római Levél 13. fejezetében, nincs hatalom mástól, mint Istentől. Ez Pál, gondoljuk bele, drága testvérek, hogy ez Pál apostol abban a korban írta, amikor római császárok voltak hatalmon, és meg vagyunk győződve arról, hogy semmivel sem voltak különbek korunk politikai vezetőitől, kormányaitól. Sőt, hihetetlen, hogy mit meg nem engedtek maguknak császárok. Hihetetlen. Aki egy picit ismeri a történelmet, az nagyon jól tudja, hogy micsoda kegyetlen császárok voltak. Képes volt még a saját családját is kiirtani. Ma is vannak ilyen vezetők egyébként, hadd mondjam. Hát Észak-Koreában ma egy olyan vezető van hatalmon, aki a saját, ha jól emlékszem, nem, talán unokatestvérét vagy nagybátyát, most nem tudom pontosan, a saját családtagját megmérgezte és likvidálta. Ma is vannak ilyenek. És mindig is voltak. És ezt tudnunk kell, drága testvérek, és gondoljatok bele, hogy Pál apostol egy ilyen korban, amikor császárok önkényesen uralkodtak, egy ilyen korban ezt írja, hogy nincs hatalom mástól, mint Istentől. És ez vonatkozott az akkori császárokra is, vagy Noéróra, Trajánuszra, Domiciánuszra, és lehetne sorolni a császárokat vég nélkül. És nyilván azok se voltak különbek. Nem voltak különbek. Nem voltak jobbak, nem voltak szeretetteljesebbek. Ha Istennek akarunk engedelmeskedni, akkor ez azt jelenti, hogy az Istentől adatott hatalomnak is engedelmeskednünk kell. És most hadd adjak egy ilyen útba igazítást nektek, drága testvérek, meg természetesen magamnak is, hogy minden Istentől rendelt hatalomnak engedelmeskedni kell. Ez tetszik, nem tetszik. Luther egyébként nagyon világosan és egyértelműen beszél a kettős kormányzásról. Beszél arról, hogy igen, a világnak is van egy kardja, meg van az egyháznak is kardja. A világnak ott van, ő kell, hogy legyen a törvényőre. Az más kérdés, hogy ez jól működik a gyakorlatban, vagy nem. Az más kérdés. De Isten azért adta ezeket a hatalmakat, hogy karddal, ha kell, de rendet tartson. Az egyháznak is adott hatalmat, a lélek kardját. Persze, ezt is hozzá kell tenni, nem volt a történelem folyamán mindig bölcs az egyház, és sokszor nem a lélek kardját használta, hanem szintén akik ismerik a történelmet, nagyon jól tudják, hogy kardokat szenteltek föl. Meg micsoda búcsú cédula árusítás volt a keresztes hadjáratok idején. Föltelmes volt. Mondjuk ki őszintén, nem csak a világhatalomban, hanem az egyházi hatalomban is. Szörnyűséges tragédiák történtek a történelem folyamán, hogy az egyház miket meg nem mert tenni. És mindez Isten nevében. És tragédia. És ma sincs ez másképp. Most elnézést, hogy egészen konkrét dolgot mondok, de ez nem hazámban, azért merek ilyen példát is hozni. Azért gondoljatok bele, drága testvérek, hogy 2001-ben, amikor megtörtént talán az egyik, vagy a legsúlyosabb terrorcselekmény Amerikában, a World Trade Centernek a lerombolása, emlékeim szerint 2003-ban, amikor ifjabb George Bush megtámadta Irakot, akkor Isten nevében tette ezt. Tett egy nyilatkozatot, azt mondta, hogy ők Isten nevében támadják meg Irakot. Ez egy modern kori keresztes hadjárat. Helyén való? Nem. Természetes, hogyha valakit meg kell támadni, hát támadjon meg, de ne az Úr nevében tegye ezt. És ugyanúgy ez volt az egyháznál is a probléma, ne az Úr nevében tegye. Meg az egyháznak nem is ez volt a feladata. Isten nem erre adott mandátumot, Isten nem erre adott felhatalmazást, hanem a lélek kardjával szolgálni. És olyan szomorú, amikor nem ehhez hűen szolgálnak. Igen, drága testvérek, Nekünk Istentől adatott hatalomnak engedelmeskednünk kell. És mit jelent ez az engedelmesség? Az állampolgári engedelmesség beletartozik Isten iránti szeretetünk és feltétlen engedelmességünk körébe. Beletartozik. Azonban lehetséges olyan helyzet, amikor ez a kétféle engedelmesség szembe kerül egymással. Mert ugye, mit mond az Isten igéje? Hogy nekünk engedelmeskednünk kell az Úrnak. De az Isten igéje arra is tanít, hogy engedelmeskedjünk a felsőbb hatalmaknak. Mind a két irányba engedelmeskednünk kell. És vannak helyzetek, amikor ez a kétféle engedelmesség szembe kerül egymással. És ez a határeset nyilván ritkán fordul elő, de előfordulhat. Az egyik formája akkor következik be, ha a felsőbbség azt kívánná, hogy a hívő ember tagadja meg az Istenbe vetett hitét. A másik ilyen eset az, ha a felsőbbség olyan bűnös cselekedetet kívánna a hívő embertől, amely beleütközik a felebaráti szeretet törvényébe. Az első esetre ismert példa volt a római császár kultusz, mert a császárok azt követelték, azt kérték, azzal az igénnyel léptek fel, hogy imádják őket, az alattvalóik, úgy, mint Istent. És emiatt, mert a komoly hívő, Krisztusban hívő keresztények ezt nem tették. Azt mondták, hogy tisztelik a császárt, mert mit mond Jézus? Azt mondja, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, Istennek, ami az Istené. És tisztelték a császárt, mint előjárók, ezek a keresztények, de nem imádták. Mert tudták, le van írva a Bibliában, azt mondja, hogy egyedül az te uradat imád, senki mást. És mivel nem voltak hajlandók meghajolni ezen parancs előtt, ezért keresztények tízezrei vállalták a vértanúságot, és haltak meg. A második esetre megrendítő példa azoknak a fiatal keresztényeknek a hűsége, akik a hitleri SS kötelékébe sorozva inkább meghaltak, mint hogy részt vegyenek a véres embertelenségben. Gondoljatok bele, hogy voltak ilyenek is. És ebben a kettőségben érdemes látni Isten igéjét. Péter arról beszél a levélben, idézem a Péter második levél, első levélnek második fejezetét, engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak. De ugyanez a Péter azt mondja az apostolok cselekedetében, ott az 5. fejezet 29. versében, Péter és az apostolok így válaszoltak, Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. És azt gondolom, hogy jó tájékozódási pont mindannyiunk számára az Isten igéje. Világos a határ, engedelmeskedni addig kell, amíg Isten akaratával nem kerülünk össze ütközésbe. Hogy eszembe jut idősebb Zimányi Józsi bácsi, talán vannak idősebbek, akik emlékeznek őre rá. Ő egy református lelkipásztor volt, aki azért töltött 92 hónapot börtönben, meg a gulágon, a legkegyetlenebb körülmények között, Sztálin véres kivégző kezei között, mert Isten arra indította őket, Zimányi Józsi bácsiékat, hogy szeretettel, tisztelettel, de az igazságot nem elkendőzve tegyenek bizonyságot az Úrról, és hívják fel a figyelmét Sztálinnak az istentelenségére. 6 lelkipásztort arra indított az Úr, hogy írjanak egy levelet Sztálinnak. Hát azok, akik éltek a kommunizmusban, azok tudják, hogy hát alapvetően az egész kommunizmust a félelem járta át. Féltek az emberek. És gondoljuk bele, hogy ezek a lelkipásztorok levelet írnak Sztálinnak. Na de milyen levelet? Hadd idézzem, és hát hadd ajánljam a testvérek figyelmébe ezt a könyvet, egy szenzációs könyv, Zimányi Józsi bácsinak az életéről szól, az életét foglalja össze, és az ő elmondása szerint, hadd idézzem ezt a levelet, amit Sztálinnak írt, ki is vetítem. Hatalmas Sztálin. Isten a német fasizmust sok orosz és más nép fiainak vérével törölte le. Te a győzelem dicsőségét is magadnak tulajdonítottad. mindenben Isten helyére helyezted magad. Hatalmas búzamezők mellett nagy táblákon hirdette a dicsekvő felírás, Isten nélkül és imádság nélkül, de műtrágyával és traktorral. Ezért az Úr meg fog alázni, mint Nebukodonozort. Saját fiait fognak megvetni téged. Amíg időd van, szállj magadba, adj dicsőséget a felséges Istennek. Ez a népednek is javára lesz. A gőgös Belsacár egy éjszaka birodalmával együtt elveszett. Gondoljunk bele, hogy ez az ember 30 éves korában, hát ez már egy időskori kép, de ez az ember 30 éves korában 5 lelkipásztor társával ezt a levelet elküldte Sztálinnak. Ezért a levélért, ezért a néhány sorért 92 hónapot kapott, és a rettenetes körülmények között élt a gulágon, de Isten valami csodálatos módon használta őt a kommunizmus fogjai, áldozatai volt KGB-sei között. Mert Isten ilyen áldott, engedelmes embereket küldött a legnehezebb és legveszélyesebb helyekre, hogy ott is hangozzon az evangélium. És tudjátok, mit értettem meg ebből az életrajzból? Meg mit értettem meg ebből a levélből? Gondoltok bele, hogy ott a gulágon, hát ott a reményvesztett emberek éltek. Olyan emberek voltak fogságban, akik egyébként például Sztálinnak a kiszolgálói voltak. Azok az idősek nagyon jól emlékeznek arra, hogy Sztálin, de egyébként Kádárra is, meg Rákosiékra is jellemző volt, hogy sokáig nem voltak pozícióban emberek, hanem ilyen forgórendszerben voltak. Csak az az igazság, hogy új forgórendszerben, hogy nem visszakerült egy idő után ugyanabban a pozícióban, nem, hanem szépen elkerült nálunk Magyarországon az Andrássy út 60-ba, aztán került. Először volt kihallgató, aztán kihallgatott volt, aztán elkerült Recsre, vagy elkerült Szibériába, és lehetne sorolni. Az egész kommunizmust a félelem járta át. És ebben a levélben, meg ebben a történetben, életrajzban értettem meg, hogy azok az emberek, akik ott reménytelenül éltek a gulágon, Isten azért küldött ilyen komoly hívő, megtért embereket, hogy vigye az evangéliumot, vigye a Jézusról szóló evangéliumot olyan helyekre. Mert egyébként ki az, aki választotta volna azokat a helyeket magától? Senki. Senki. És Isten ezt a levelet és ezeket az embereket használta föl. És csodálatos áldott szolgálatot végzett Zimányi Jóska bácsi, meg egyébként még sok-sok elhurcolt lelkipásztor, akik komolyan vették Isten égéjét. Vagy lehetne említeni Richard Wurmbrandt, akit a román Securitate fogott el és börtönzött be, és tudjátok, a cellája maga volt a lelki szülőszoba. Mert rengetegen megfordultak az ő szobájába, cella szobájába, és aztán hitre jutottak, megtértek, hogy hány ávós, meg hány Securitate-s, meg hány KGB-s úgy jött hitre, hogy azokat, akiket egyébként kihallgattak ők, aztán börtönbe vetettek, később ebben a forgórendszerben ezek is bekerültek oda, cellatársaik lettek ezeknek a hívő lelkipásztoroknak, és sokan megtértek, ávósok, KGB-sek, meg Securitate-sok. Igen, mert ilyen engedelmes emberekre volt Istennek szüksége, és ezek az emberek elmentek. Nem siránkoztak, hanem felismerte például Jóska bácsi is, hogy Isten azokra a helyekre küldte ilyen úton, ahol a foglyoknak a szabadításról és a szabadítóról beszélhet. És ez az ember ezekkel a szavakkal egy megrendítő mondatot szintén hadd vetítsek mindjárt ki. Tudnék, ez az ember Jóska bácsi, amikor 30 évesen jöttek a derék KGB-s legények, és aztán tartóztatták le, ezekkel a szavakkal búcsúzott el feleségétől, akinek a karjaiban 6 hónapos csecsemő volt, és várták ez egyébként a következő gyermeküket, mert már a szíve alatt ott volt a másik gyermek. Így búcsúzott el ez az ember. Most elindulok egy útra, amiről valószínűleg nem térek vissza. Ha nem jövök vissza, annyit tudjál, a hitnek egy becsületes terén, egy nagyon jó harcmezőn estem el, ahol érdemes elesni. Megrendítő ez az elbúcsúzás, de Isten megóvta ezt az embert. Sokan odavesztek egyébként a gulágon, nagyon sokan. Keveseknek volt alkalma és lehetősége visszatérni, de Zimány Jóska bácsi visszatért egyébként 92 hónap után. És innen nem olyan messze szolgált még hosszú éveken keresztül Tiszanagyfalóban. Talán többen ismerik is a települést. Tiszanagyfalóban szolgált utána még. És tisztelte az Isten által hatalomba helyezett embereket, de inkább Istenek engedelmeskedett olyan helyzetekben, amikor hitvalló emberekre volt szükség. Isten így, ilyen formában tudta igazán használni. És azt is világosan értenünk kell, hogy a világi hatalom az sosem egyenlő az Isten országával. Ne legyenek ilyen elvárásaink a világi hatalom felé, meg a világi vezetőink felé. Ne legyenek, mert ők nem az Isten országát kell, hogy megteremtsék. Lehetnek Istenhez közelálló, sőt, lehetnek hívő politikusok, mint például Dániel volt. De ettől függetlenül a világi hatalom sosem Isten országa. És ezt erősíti meg Jézus a János evangéliumában, azt olvashatjuk a 18. fejezetben, az én országom nem e világból való, mondja Jézus. Az én országom nem e világból való. Nagyon döbbenetes, hogy azok, akik a jelenések könyvét szokták olvasni, ott a 13. fejezetet, hogyha elolvassuk, akkor a jelenések könyve az államhatalmat a vadállathoz hasonlítja. Van szelidebb és van véremüzőbb természetű vadállat, de tudnunk kell, hogy Isten mindegyik vadállatot pórázon tartja. Van rövidebb pórázra, és van hosszabb pórázra engedett vadállat. A Sztálint vagy Hitlert Isten jó hosszú pórázra engedte. Jó hosszú pórázra. Azt mondják, Hitler körülbelül 10 millió embert ölt meg, sokakat megölt például a sajátjai közül. De ott volt Sztálin, akiről azt mondják, hogy körülbelül 100 millió embert ölt meg. 100 milliót közvetve vagy közvetlen módon. Gondoljatok bele. Meg az egész kommunizmus rezsim. 100 millió ember életét tente tönkre, gyilkolták meg. Igen. Ezt is ki kell mondani, hogy Sztálint vagy Hitlert Isten jó hosszú pórázra engedte. De vannak rövid pórázra fogott hatalmak is, vannak. Azt fontos látnunk, mindegy, hogy milyen pórázon van történelemben egy-egy uralkodó, Isten a történelem ura. És neki van hatalma hatalmat adni, és van hatalma hatalmat visszavenni, de egyedül neki, a történelem urának. Megrendítő volt számomra, amikor olvastam, hogy Hitler ellen, gondoljatok bele, Hitler ellen 11 alkalommal próbáltak meg merényletet elkövetni. 11 alkalommal. És egyetlen egyszer nem sikerült. Nem tudom, hogy belegondoltunk ebbe. És az utolsó volt az, amiben maga Dietrich Bonhoeffer, egy mártír evangélikus lelkész, német evangélikus lelkész is, közvetett módon szerepet vállalt az utolsó merényletben, a 11. merénylet kísérletben. És Hitler miután leleplezte az összeesküvést és a merénylet tervet, utolsók között volt öngyilkosság előtt néhány héttel, akit még Hitler kivégeztetett, Dietrich Bonhoeffer. 1945. április 9-én végeztette ki. Maga Hitler adott személyes utasítást arra, hogy Bonhoeffert, ezt a német evangélikus lelkész, lőjék agyon. És aztán tudjuk, hogy április 30-án feljegyzések szerint öngyilkos lett Hitler. És nem tudták, gondoljatok bele, hogy nem tudták megfosztani Hitlert a hatalmától, ezt a tömeggyilkost, ezt a rettenetes embert, csak akkor, amikor Isten engedte. Csak akkor. Nem abban a 11 merénylet kísérletben, hanem csak akkor, amikor Isten engedte. Mert Isten a történelem ura, és egyedül ő adhat, és ő vehet vissza hatalmat. És ő engedi meg, hogy mikor legyen vége valaminek, vagy valakinek. És sokszor nem értünk talán dolgokat, hogy miért engedte Isten Hitlert, Stalint, vagy mehetünk korábbra a különböző császárokat, például a Néró császárt, és lehetne sorolni, hogy mennyi eszement, őrült tömeggyilkos volt a történelem során, hogy Isten miért engedte. És el kell, hogy mondjuk őszintén, hogy nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy miért, de Istennek célja volt és van mindennel, és azt is látni kell, hogy ez a világ és ennek a világnak a természete bűnnel átitatott. Még azért annyit hadd tegyek hozzá, hiszen ez is hozzátartozik a történelemhez. Amikor elindult, Néró elindította a hivatalos keresztény üldözést, és tudjuk, hogy különböző arénákba, oroszlánok elé, gladiátorok elé vetettek keresztényeket. Amikor elindult a hivatalos keresztény üldözés, és rengeteg keresztény gyilkoltak halomra, akkor Tertullianus, a híres egyházatya egyszer azt mondta, hogy a keresztények vére magvetés lett. Tudnék, minél inkább írtották a keresztényeket, annál inkább terjedt. És feljegyzések alapján tudjuk, hogy Jézus halálát követően néhány évtizeddel már Ázsia középső, mondjuk a mai India, Vietnám területéig eljutottak tanítványok, vagy tudjuk azt az Isten igéjéből, meg feljegyzésekből, hogy eljutottak egészen Hispániáig, meg eljutottak a legszélső határig, a Római Birodalom határáig, Nagy-Britániáig, a mai Angliáig. Néhány évtized alatt. És mennyire igaz volt Tertullianusnak ez a mondat, hogy a keresztények vére magvetés lett, hogy minél inkább írtották a keresztényeket, üldözték, annál inkább terjedt. Tehát Isten még a rosszból is jót hozott ki, mert voltak mártírok a keresztények között, voltak mártírok, akik tisztelték a császárt meg az előjárókat, de nem imádták, ezért nekik az életükbe került, de minél többen haltak meg, annál több keresztény lett. Ezt tudom, hogy nagyon furcsa, meg talán nem a mi logikánk, de mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy Isten csodálatos módon, aki a történelem ura, csodálatosan a kezében tartotta az életeket. És látnunk kell, kedves testvérek, hogy ez a világ, és ennek a világnak a természete bűnnel átitatott. Ez az élet minden területén megmutatkozik, és a bűn jelen van a hétköznapi ember és az előjárók életében egyaránt. Isten mindenkit számon kér majd, akinek hatalomat adott, és annak, aki elszenvedi esetleg a zsarnokoskodást, a visszaélést. Mindenkit azért, amit kapott és amit tett. Azt olvassuk Isten igéjében, Mózes 5. könyvének 32. fejezetében Isten azt mondja, hogy enyém a bosszú és a megtorlás. És ugyanerre az igére hivatkozik aztán az új szövetségben a zsidókhoz írott levél szerzője, mert ismerjük azt, aki így szól, enyém a bosszú állás, én megfizetek, és ismét az Úr megítéli az ő népét. Tehát hagyjuk Istenre a bosszút, az igazságszolgáltatást, és mindig neki engedelmeskedjünk. Éppen ezért én sosem tudok mit kezdeni azokkal a szavakkal, mondatokkal. Nem olyan régen voltak is ilyen felhívások Magyarországon is. Ez a néplázítás, hogy tagadjuk meg a befizetéseket, hogy kevesebb adó menjen be. Ugye? Ha vannak ilyen elnézést, bocsánat, hogy ezt mondom, de ilyen butácska emberek, akik erre fölhívják a népet, hogy tagadják meg az adófizetést. Hát nekünk nem ez a feladatunk, hogy állandóan lázadozzunk, meg ne fizessük be az adót, mert úgyis mi járunk rosszul. Mert az állam be fogja hajtani, vagy így, vagy úgy, de be fogja hajtani. Fölösleges ilyen felhívásoknak nekünk engedni. Meg nyilván Isten majd számon kéri a vezetőket, hogy hogyan herdálták el, vagy milyen rosszul költötték el a bejött adókat. Ezzel majd őnekik kell elszámolni Isten előtt. Nekem pedig azzal, hogy a törvényi kötelességemnek eleget tettem. De én nem mondhatom azt, hogy rosszul használják föl, és akkor én nem fizetem be. Hadd mondjak el egy történetet, ez néhány évvel ezelőtt történt meg. Egy tehetős ember bement a Média Marktba, egy hatalmas nagy televíziót venni, de nem ezt a 94 centis, hanem ezt a több millió forintosat. És hangsúlyozom, a Média Marktban, tehát nem egy ilyen kis lebúj üzletbe, ahol egy kis egyéni vállalkozó van, aztán lebizniszelik ott maguk. Nem, a Média Marktban. És akkor a Média Marktban kinézte a tévét, és akkor azt mondta az ügyintézőnek, hogy neki nem kell számla, mert, bocsánat, idézem, ennek a buzi Orbánnak én nem fizetek adót. Hát milyen buta az ilyen ember most, bocsánat, hogy ezt mondom. Először is miért minősítünk egy miniszterelnököt, és mindegy, hogy ez most Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon, Megyesi Péter, teljesen mindegy, miért minősítünk egy miniszterelnököt, a másik pedig az, hogy hát nem neki fizetjük be, hanem az egészségügybe fizetjük be, meg az oktatásba, meg a mezőgazdaságba is lehetne sorolni. Még egyszer mondom, Isten majd számon kér minden vezetőt, hogy ki hogyan használta föl a bejött jövedelmeket, de nekem nem ez a feladatom. És szomorú a szívem, amikor ilyet hall az ember. És tényleg azt látom, hogy olyan buta és olyan ostoba ez a fajta gondolkodás. Hát nem ostoba az ilyen típusú ember, ostoba. És erre mondja az ige, hogy ezeket az ostoba, értelmetlen embereket tanítani kell. Tanítani kell. Igen, mert sokszor ilyen ostobák tudunk lenni mi emberek. És nem, a mi feladatunk az igazság szolgáltatás. Hagyjuk ezt meg Istennek. Majd Isten ezt elvégzi. Nekünk engedelmességgel kell tartoznunk a hatalmak felé is, meg egyébként Isten felé is. És hallgassunk az ígére, amit Isten mond a hívő embereknek. És nézzétek meg, hogy Isten mit vár a hívő emberektől. Nem lázongást, nem szövegelést, nem hőzöngést, hanem Isten azt mondja, idézem az igéket, engedelmeskedjetek minden emberének az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak. Engedelmeskedjetek. Vagy minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésében fordul szembe. És a harmadik, amit mond, tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyunkért és minden feljebb valóért. Milyen jó lenne, ha szakulás helyett inkább imádkoznánk az előjáróinkért. Imádkoznánk. És nem szakulnánk. Tudjátok, nagyon el vagyok keseredve, és egyre inkább azt látom, hogy ennek a magyar népnek nagyon-nagyon nagy szüksége van megtérésre, mert annyira ostobák a magyar emberek is. Most bocsánat, hogy ezt mondom, és tudom, hogy nagyon kemény, amit mondok. Sok mindenben látom és tapasztalom, de például, nem tudom, hogy ki az, aki Facebookozik, én igyekszem kevés alkalommal Facebookozni, de ugye most történt ez a Hableány tragédia. Hát bejárta az egész világot. Hihetetlen mély tragédia, hogy 28 ember meghalt. És én eddig azt hittem, hogy ez az ország mind a 10 millió lakosával a legjobb focista. De most már tudom, hogy ebben az országban vannak a legjobb búvárok. A legjobb búvárok. Meg a legjobb mentők. Meg a legjobb mentő alakulatok. És tudjátok, olyan szomorú, amikor végigolvastam a kommentet, egyszer ráadoztam egy egész estét, végigolvastam, mennyire ostobák az emberek, hogy mit, hogyan kellene csinálni. Pedig meg vagyunk győződő, hogy azok az emberek az életüket tették kockára azért, hogy felhozzák azt a hajót, és minél több embert kimentsenek. Csak hát persze mi szeretünk okoskodni, nem? És mindenért Orbán a hibás, nem? A hülye Orbán. Mert a Orbán az nem ment le a vízlejére, meg az Orbán ezt nem csinálta, azt nem csinálta. Miért 70 éves a hajó? A hülye Orbán a hibás, ugye, mert 70 éves a hajó. Hihetetlen ostoba emberek vannak. És minden kormányzati pozícióban lévő embernél látom egyébként. mindenkit szívni, mindenkit szívni. Pedig nekünk nem ez a feladatunk, drága testvérek. A hívő ember nem ez, meg a hívő ember nem ilyen kell, hogy legyen. Nem ilyen. Azt mondja az ige, és a sok okoskodó szöveg helyett tudjátok, mit kéne csinálni, és az a szomorú, hogy sokszor keresztjének is beleesnek ebbe a hibába. Pedig az ostoba beszéd helyett mit kéne csinálni? Könyörögni. Imádkozni. És tudjátok, én, akit Isten szintén egy olyan pozícióba tett, ahol nagyon komoly, nagyon nehéz döntéseket kell meghozni. Látom, itt van elnöktársam, nagyon jól tudja, hogy mennyire nehéz döntéseket kell meghozni. Vagy itt van a korábbi elnöktársam István. Tudja, hogy mennyire nehéz volt például csak egy anyagi jellegű dolgot, hogy meg kellett szabnunk az egyházmegyei járulékot. Hát Istvánnal hogy mentünk végig, hónapról hónapra, mennyi mindent le kellett nyelnünk. És nagyon-nagyon nehéz volt. És nem a döntést meghozni, mert egy karcsapással mi meghozhattuk volna Istvánnal a döntést, egy karcsapással. Hogy mennyi vívódáson kellett keresztül mennünk, és elhordozni ezt a sok ostoba beszédet, hogy mit jöttek hozzánk vissza. És hát mennyire szidják a miniszterelnököket, mert hát ebben az országban 10 millió miniszterelnök is van, nem? Aki olyan okos. És olyan szomorú ezt látni, tudjátok. Pedig nekünk mi a feladatunk? Hívő emberként tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat. Ha van miért hálát adni, akkor adjatok hálát Istennek ezért. És ha van miért imádkozni, akkor imádkozzatok. Mit kell tenni a hívő embernek ebben a világban? Milyen állampolgári feladata és felelőssége van? Engedjétek meg, hogy Pálhegyi Feri bácsit hadd idézzem, fölolvassak tőle néhány dolgot. Pálhegyi Feri bácsi egy nagyon komoly hívő pszichológus volt, aki sajnos már nincsen közöttünk, néhány évvel ezelőtt meghalt. 1996-ban, tehát a rendszerváltást követő 6 év után, 1996-ban egy előadást tartott, és összeszedte szépen pontról pontra, hogy milyen felelőssége van a hívő keresztény embernek ebben a társadalomban. Engedjétek meg, hogy felolvassam, mert nagyon tömör, világos és egyértelmű útmutatást ad a hívő emberek számára. Az első azt mondja, érdekeljen minket, keresztény embereket, hogy mi folyik körülöttünk. Nem vonulhatunk ki a világból, hiszen Urunk akaratából vagyunk benne. János evangéliumának 17. fejezetében, ott a főpapi imádságban mit mond Jézus? Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból. Tehát mi ebben a világban élünk. Tehát felelősséggel tartozunk mindazért, ami körülöttünk van. Aztán a másik azt mondja, vegyünk részt mindabban, amiben lelkiismeretünk szerint részt vehetünk, ezért például részt kell vennünk a választásokon, el kell mennünk szavazni. Ez egy állampolgári kötelesség. Mert vannak, akik egyébként a legnagyobb kritikusai a rendszernek, de például soha el nem mennek szavazni. Nem? Hát milyen hiteltelen. Ezért vegyük komolyan állampolgársági kötelességünket, el kell menni szavazni. Szándékosan tettem egyébként május 26-a utára ezt az előadást, mert tudtam azt, hogy nehogy valaki agitálásnak érezze, bár tudom, hogy még az önkormányzati előtt vagyunk, de addigra elfelejtjük a prédikációt. Aztán a következő, amit Feri bácsi mond, vigyázzunk, hogy hazug állításnak ne essünk áldozatul, sőt, amikor lehetőségünk van rá, levelezzük le a hazugságot. Ha szavazni megyünk, ne voksoljunk azokra, akik nyilvánvalóan hazudtak és hazudnak nekünk. Ez 96-ban hangzott el, hogyha valaki esetleg asszociál. Hazudtak és hazudnak nekünk, liberális és kommunista eszméket keresztény ember nem támogat. Elég konkrét, de hát az Isten ígéje. Ezt mondja, drága testvérek. Aztán a következő, amit mond Feri bácsi, minden körülményben vállaljuk keresztény identitásunkat, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy vállaljuk a bibliai értékrendet, döntéseinkben nem a pénz és nem a siker az Úr, sorsunkat nem a jó szerencsére bízunk, Istenben bízunk egyedül, senki másban. Vállaljuk következetesen, hogy Jézus Krisztus szeretetével fordulunk minden emberhez. Ez magába rejti azt is, hogy elutasítjuk a fajgyűlölet minden formáját. Nem élhet a Földön olyan nép, amelyikre gyűlölettel gondol a keresztény ember. Ha mégis felfedezünk a szívünkben gyűlöletet, akkor forduljunk sürgősen a szívorvosunkhoz, Jézus Krisztushoz. Vannak, akiknek a zsidók okoznak problémát, másoknak az oroszok, ismét másoknak a cigányok, a szerbek, netán az arabok. Jézus Krisztus, ami Urunk, értük is meghalt, mondja Pálhegyi Feri bácsi. Bármilyen hihetetlen, meghalt ami Urunk, és hangsúlyozom, ezt 96-ban hangzott el. Bármilyen hihetetlen, meghalt ami Urunk az arabokért is. Nem gondolhatunk gyűlölettel azokra sem, akiknek a politikai szereplése nem tetszik. Nem kell egyetértenünk velük, nem kell helyeselnünk, ha rájövünk, hogy hazudnak, sőt, le kell lepleznünk a hazudozásukat, de nem gyűlölhetjük őket. Aztán az ötödik, azt olvashatjuk, minthogy látjuk a szabadulás útját, beszéljünk róla. Adjuk tovább a jó hírt, az evangéliumot. Nem csak Ezékielnek annak idején, hanem nekünk is szól ma Isten parancsa, Ezékiel 3-ban, őrállóvá tettelek téged Izrael házában, ha igét hallasz tőlem, figyelmeztek őket az én nevemben. És végül imádkozzunk népünkért és vezetőinkért. Igen, ezekért is. Ezekért a vezetőinkért, akik ma is fáradoznak. Ha tetszik, ha nem, Isten maga kéri ezt tőlünk. Márpedig őt szeretjük, ugye, és megtesszük ezt az ő kedvéért. Sőt, ha mostaninál gonoszabbak következnek, értük is imádkoznunk kellene. Erre Isten igéje határozottan felszólít minket. Nem hiszem, hogy a római császár abban az időben, vagy akármelyik kiskirály a római birodalom területén jobb volt, mint a mai vezetők. Nem gondolom. Egyedül Isten népe tudja azt, hogy népünkön nem a jobb politika segít, nem a jobb pénzügy, gazdasági, művelődési, védelmi politika vagy külpolitika mi reménységünk, hanem Isten kegyelme. Mondja Pálhegyi Feri bácsi. Azt gondolom, hogy ez egy komoly útmutatás, hogy mi a hívő embernek a feladata. Hogy nekünk megelégedetteknek kell lennünk. És lehet, hogy nem értünk egyet a rendszerrel, de akkor is tudjuk mindig hálásak lenni. Mert ahogy Cseri Kálmán bácsi mondta, a hívő embernek a kevés is mindig sok lesz. De a nem hívő embernek a sok is mindig kevés lesz. És nekünk ezzel a megelégedettséggel kell élnünk ezen a földön. És imádkozni. A hívő ember Isten igéinek útmutatása szerint él. És nem engedi magát elragadtatni politikai síkon, mert tudja, hogy azt olvashatjuk a zsidó 13-ban, mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Tehát nem engedi magát a hívő ember elragadtatni politikai síkon, de nem akar beállni azoknak a sorába, akikről a Zsoltáros beszél, azt olvashatjuk az első fejezet első versében, boldog ember az, aki csúfolódók székébe nem ül. Mit jelent a felsőbbség iránti tisztelet? Ezzel a képpel kezdtem, és ezzel a képpel szeretném befejezni. Mit jelent a felsőbbség iránti tisztelet? Azt, amiről az ige beszél. Engedelmeskedjetek, és tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és háladásokat minden emberért, vezetőitekért. Mert tudjátok, és hogyha lépünk, akkor kijön a két ige is, mert tudjátok, kedves testvérek, azt mondja az ige, hogy minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak. És ott van a másik is, tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valókért. Nem szítni, hanem imádkozni, nem magasztalni, ha hanem tisztelni kell előjáróinkat, vezetőinket. Ez legyen mindannyiunk számára az iránymutatás. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálaadás van a szívünkben a Te igéd iránt, és köszönjük a Te tanításodat. Köszönjük, Urunk, hogy Te arra tanítasz bennünket, hogy tiszteljük szüleinket, hiszen ezt olvassuk a parancsolatokban, hogy tiszteld atyádat és anyádat. És tisztelnünk kell pedagógusainkat, tisztelnünk kell előjáróinkat, vezetőinket, egyházi és világi vezetőinket. És lehet velük nem egyetérteni, akár még lehet kritikát is megfogalmazni, de Urunk, Te ezt várod tőlünk, hogy tiszteljük, hogy becsüljük őket, tudva azt, hogy mindannyiunknak leplezetlenül meg kell állnunk a Te ítélő széked előtt, és számot kell adnunk életünkről, szavainkból, mindarról, amit tettünk a testben, akár jót, akár gonoszat.